Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké. Kegyelem népünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Olyan testvérek, az új esztendőt kezdjük az Úr segítségből hívásával. A 191-es énekünket keressük ki énekes könyvünkben. 191-es énekünket énekeljük fennállva. Így kezdődik a 191-es dicséret. Ezesztendőt áldással, koronáltak Úrussal.
Szeretünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet új év napján olvasok előttetek a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, Máté evangéliumának a 15. fejezetéből az első 20 verset. A megnevezett igéhely, tehát a Máté evangéliuma, annak a 15. fejezetéből az első 20 verset olvasom. Jézus tanítása a tisztaságról. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tiszteld atyádat és anyádat, és aki gyalázza atyát vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítok. Ha valaki ezt mondja atyának vagy anyjának: áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje atyát és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományaitokért. Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt: minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői, ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte: magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Ő pedig így szólt: még mindig értetlenek vagytok ti is. Nem értitek, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznoságok, lopások, hamis tanúbizonyságok és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, megőrzését és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt tanultuk az igéből, hogy mindennel és mindenkor kereshetünk téged, jöhetünk hozzád. És tegnap olvastuk Dávid zsoltárát, aki tanította nekünk, hogy hozzád olyan jó oda menekülni lélekben, a szív minden gondolatával. Urunk Istenünk, új esztendőre virrasztottál fel bennünket a mai reggelen, és vágyjuk ezt az esztendőt te veled kezdeni. Szeretnénk, Urunk, hitben megfogni a te kezedet, és szeretnénk segítségül hívni nevedet ennek az esztendőnek minden dolgára. Urunk, te tudod a jövendőt is, kezedben van sorsunk. És te mérted ki ennek az új évnek minden dolgát. Kimérted mireánk ennek az évnek próbáit, mélységeit. Kimérted ránk a fájdalmakat is, mindazokat a dolgokat, amelyeken atyai kezed végig akar vezetni, hogy bennünket formálj, hogy a salaktól megtisztíts. Te mérted ki ennek az új évnek örömeit is, békességét is, mindent. Vágyunk, Urunk, megalázkodni előtted, és alázatos szívvel a te kezedből venni mindent. Köszönjük, Istenünk, hogy veled kezdhetjük ezt az esztendőt. Úgy, ahogy az elmúltat is veled kezdhettük, így szeretnénk megragadni hitben a te ígéreteidet, a te segítségedet, és megköszönni neked, hogy te elkötelezted magadat mi mellettünk. Köszönjük örökkévaló szeretetedet, köszönjük az Úr Jézust, és az ő benne való váltságot, engesztelő áldozatát és benne való bűneink bocsánatát. Köszönjük az örök élet reménységét, ebbe kapaszkodunk, Istenünk, életünk minden nyomorúságában. Hatozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Eljöttek házadba, és elhozták ezen a napon a te színed elé szívük gyászát, fájdalmát, könnyeiket és panaszukat. Könyörülj ő rajtuk. Urunk, nálad van az a vigasztalás, az a reménység, amellyel az ő szívüket be tudod tölteni, meg tudod vigasztalni, fel tudod őket emelni a mélységből. Cselekedd ezt meg velük. Csodálatosan, hogy az ő szívük benned való békességben tudjon pihenni, és szeretetedben tudjon örvendezni. Urunk, taníts meg mindannyiunkat arra, hogy életünk minden nyomorúságában felfele nézzen a mi hitünk, és taníts bennünket arra, hogy az Úrban való örömünk akkor is meglegyen, ha e világi utunkon mélységek, fájdalmak, szenvedések között vezet. Hadd tudjunk annak örvendezni, hogy életünk hozzá tartozik, és te szeretsz minket Jézusban. Hadd hozzuk eléd a nyomorultakat, a betegjeinket, a szenvedőket, Urunk, azokat is, akik betegség miatt nem tudtak közöttünk lenni néhány hétig vagy hónapig. Könyörülj ő rajtuk. Áld meg őket gyógyulással, jobbulással, áld meg az erőtleneket erővel, vigasztalással a szomorkodókat. Hallgass meg a mi imádságunkat, amellyel keresünk ma téged, és hajolj le mindannyiunk életéhez egyen-egyenként. Azt az igét, Urunk, amelyet mára adtál, add, hogy a szívünkbe tudja vinni a te szent lelked, és onnan ki ne lophassa az ördög, adj nekünk figyelmet, világosságot és fogékony lelkületet, hogy a te szabad nekünk drága legyen, fontos legyen, és figyeljünk arra, amit nekünk ígédből tanítasz. Légy itt közöttünk, lelked által élő ígéddel. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készüljünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 167-es énekünknek a harmadik versét énekeljük most. A 167-es dicséretünk harmadik versét énekeljük most, készülődve az ige hirdetéshez, az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Tételem alapígéje, írva található János apostol első levelében, János első levele, harmadik fejezetéből, a 8. vers B részét olvasom. Tehát a megnevezett igehely az 1 János 3.8b. Hallgassuk figyelmesen ezt a rövid mondatot. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Még egyszer olvasom. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, Nagy-Britanniában a cserkészet, az Országos Cserkész Szövetségnek a vezetője, egy egykori katonatiszt, Bear Grylls, akinek a műsorát, a túlélésről való műsorát talán a Discovery Channel-ön, a televízióban is láthatjuk. Kevesen tudják róla, hogy ő egy hívő ember. Megjelent az ő könyve most magyarul is, és az egyik fejezetben bizonságot tesz arról, hogy ő hisz Jézusban, keresztény ember, ahogy beszél róla, kiderül, hogy valóban egy újjászületett emberről van szó. Egy történetet elmondott egyszer, hogy egy barátja azt az elvet követte, hogy ami gyönyörű forrásvíznek látszik, és folyóvíz a természetben, az biztos tiszta is, és ivott egy hegyi patakból, de nem tudta, hogy a hegyi pataknak 200 méterrel feljebb levő részén van egy elhullott állatnak a teteme a mederben, rettenetes beteg lett. Tisztának látszott az a víz, ivott belőle, és borzasztó beteg lett. Miután meggyógyították, még a gyógyulása után több mint 2 évig krónikus fáradtságban szenvedett, annyit számított, hogy nem tiszta vizet ívott. Hiába tűnt tisztának a víz, mégis fertőzött volt. Lelkileg is erről beszél nekünk Jézus a mai igében, hogy van, ami tisztának látszik, de fertőzött és nem az. A mai tételünk így hangzik, folytatjuk új évkor is a sorozatunkat, hogy aki a tisztaságról más elképzeléshez ragaszkodik, mint amit az Úr Jézus tanít, az menthetetlenül elveszhet. Tehát így hangzik a mai tételünk, aki a tisztaságról más elképzeléshez ragaszkodik, mint az Úr Jézus Krisztus tanítása, az menthetetlenül elveszhet. A Máté evangéliuma elénk ad egy nagyon különös történetet, hogy a megdöbbentő mindjárt az eleje, hogy farizeusok Jeruzsálemből azért keresik Jézust, elutaznak hozzá, megtesznek nagy kilométereket, megkeresik, számon kérjék, hogy Jézus miért nem az ősök hagyományai szerint él, a tanítványai miért nem mossák meg kezüket étkezés előtt, ahogy ez a farizeusi hagyományban megvan írva és tanítva. És kialakul egy beszélgetés, és ebben a beszélgetésben az derül ki, hogy a farizeusoknak más az elképzelése és a tanítása a tisztaságról. Az Isten előtti tisztaságról. Jézus nagyon komoly tanítást adott, és nagyon komolyan összeütközésbe kerül avval a helytelen véleménnyel, amit ugye a farizeusok képviselnek. Elmondja nekik, hogy nem ezt teszi tisztátalanná az embert, hogy mosdatlan kézzel eszik. A zsidók, amikor megjöttek az ókorban a piacról, vagy valahonnan, vagy a mezőről, addig nem ettek, és nem ültek le az asztalhoz, amíg meg nem mosták kezüket. Ez ma is egy hasznos tanács, nem arról van szó, hogy Jézus elítélte volna a kézmosást, de hogy lelkileg bennünket Isten előtt tisztává tenne egy kézmosás, vagy akár az atyák hagyományainak a megtartása, Isten előtt megtisztítana a bűntől, ez ellen az Úr Jézus nagyon komolyan tiltakozott. Az ő tanítása nagyon fontos az új esztendőre is, de mi életünk az Isten előtti tisztaságban a helyes és az igaz tanítást vallja. Hát nézzük a tanulságokat. Az első, ami szólt hozzám, és olyan különös számomra, hogy miért mentek Jézushoz. Jeruzsálemből azért mentek a farizeusok, az írástudók Jézushoz, hogy számon kérjék őt. És ez az igerész megkérdezi tőlünk, hogy te miért mész Jézushoz? Ma is sokan mennek ám Jézushoz. Sokan mennek kíváncsiságból. Ki az a názáreti mester, akiben a keresztények hisznek, aki annyi csodát tett, aki meghalt a kereszten és feltámadt? Hogy néz ki? Hadd lássunk egy csodát. Ki is ő? Milyen is ő? Aztán van, aki, mint a farizeusok, azért megy, hogy számon kérje. Megdorgálja az Isten fiát. Követelje tőle, hogy miért nem úgy tanít, ahogy ő gondolja. Többenetes dolog, hogy helytelen indokból is mehetünk Jézushoz. Lehet úgy is menni Jézushoz, hogy terelünk vele. Számon kérjük, hogy miért nem úgy cselekszik, ahogy mi akarjuk, miért nem az történik az életünkben, amit mi elképzelünk. Ha te Jézushoz mész, csendesen kérdezi az ige tőlünk, tőlem is, tőled is, te miért mész Jézushoz? Perelni vele? Öklödet rázod feléje? Számon kéred őt, hogy mit, hogyan merészed cselekedni életedben? Miért nem úgy csinál, ahogy te akarod? vagy azért mész, amiért érdemes őhozzá menni. Jézus lehet úgy is keresni, hogy azért megyünk, hogy bocsánatot kérünk tőle bűneink miatt. Azért érdemes Jézust keresni, hogy elmondjuk neki, hogy Uram, be akarlak fogadni a szívembe. Kell lesz nekem megváltónak, életem urának, szabadítójának. Miért mész Jézushoz? Bárcsak ez az új esztendő arról szólna mindegyikünk életében, hogy Jézust, mint megváltót keressük. Mint Urat, aki életünket meg tudja tisztítani, akinek hatalma van a szívünket is átformálni, akinek hatalma van vigasztalni, gyógyítani, örök életet adni az ő kegyelméből. Aztán a második tanulságunk fölteszik ugyan a kérdést a farizeusok, de számomra sokkal hangsúlyosabb az, amit Jézus kérdez tőlük. Föltették a kérdést a farizeusok, de nem vették figyelembe, hogy mi nem követelőzhetünk az Istennel szemben. Nem mi vagyunk azok, akik az Isten számon kérjük, nem mi élünk a bírói székben. Úgyhogy a kérdésre Jézusnak a kérdését kapták válaszul, hogy ti pedig miért szegitek meg az Isten törvényét? Tanít bennünket ez a kicsin gondolat arra, hogy ha keresed Jézust, ha eléje mész, akkor Jézus beszélni fog veled, és kérdezni fog tőled dolgokat. Amikor hallgatjuk az ige hirdetést, az megszólítja a lelki ismeretünket, a szívünket, a lelkünket. Kérdések támadnak bennünk, amelyet Isten szent lelke intéz hozzánk, az ige hirdetést hallgatva. Megkérdezi ma is Isten lelke tőlünk, igéje tőlünk, hogy te miért szeged meg az Isten törvényét? Miért szegted meg akkor, amikor tudtad, hogy olyan csinálsz, amit nem kellene? Miért mentél bele olyan dolgokba, amikben nem lett volna szabad? Neked miért volt fontosabb Isten szavánál a saját szíved gondolata? Miért kellett a bűn, amikor Isten szeretete a tied? Felteszi az Úr Jézus az ő kérdéseit. És arra nekünk felelnünk kell. Ha Isten kérdez, nekünk arra felelnünk kell. Te miért tetted ezt meg azt? Hogyan volt az elmúlt esztendő, a te életed útjai, szíved dolgai? Vigyáztál-e szívedre? Vigyáztál-e utaidra, lépteidre? Vigyáztál-e hitedre? Vigyáztál-e az áldásra, amelyet Isten neked adott? Vagy úgy jártál, hogy mindezeket elveszítetted? Isten kérdezni fog bennünket, és akkor nekünk számot kell adni ő neki. Aztán a harmadik tanulság, ami Jézus le is leplezi a farizeusokat, hogy ti a hagyományaitokért szegtétek meg az Isten parancsolatait. Van valami, amit az Isten törvénye helyébe tettetek. És testvérek, amikor mi szegjük meg az Úr parancsolatait, akkor mindig kiderül, ha alaposan Isten világosságában megnézed, hogy valamit te is az Isten törvényének a helyébe tettél. Tudjátok, valakinek a saját kutyája vagy macskája fontosabb, mint az Istennel való találkozás. Amikor fontosabb lesz egy ebédfőzés az Isten tiszteletre való odaérésnél, pedig lehetett volna kelni egy órával korábban, meg lehetne oldani a szív döntéshez. Amikor fontosabb lesz bármi más az Istennél, akkor Isten igéje elmondja, hogy te így döntöttél. Te valamit az Isten törvényének helyébe tettél. Az Úrral való találkozásnál fontosabb volt neked valami mulandó, földi, valami testi, valami olyan, ami nem számítana. De számított volna, hogy te találkozz az Istennel, ne csak egyszer, hanem minden vasárnap. Odahaza a bibliaolvasásban is. Mit teszünk a reggeli csendesség helyébe? Fontosabb-e a reggeli kávé, a zuhanyozás, bármi, ami miatt elmarad esetleg a reggeli bibliaolvasás és az Istennel való imádkozó csendes beszélgetés. Mi az, amit az ige helyébe oda tesz néha a szívünk? Hadd lepleződjünk le, és hadd legyen az új esztendőben rendbe az életünk ezen a területen. Hadd legyen fontos nekünk az Istennel való közösség, a vele való találkozás csodája, öröme, megújító áldása. A negyedik tanulság a tisztaságról való felfogásunk, elképzelésünk Jézus tanítása szerint, hogy a hiába való Isten tisztelettel, a mi hiába való Isten tiszteletünkkel lepleződik le. Tudni, hogy kétféle Isten tisztelet van. Van a helyes, amikor az Isten szemei előtt a te életed Isten tisztelet. Jól értsétek a fogalmat, bármi reformátusok Isten tiszteletnek hívjuk a vasárnapi gyülekezeti alkalmat. Itt értsétek úgy, hogy nem csak a vasárnap 10:30-tól 11:00-ig terjedő órát nevezi Jézus Isten tiszteletnek, hanem az életünknek az egész dolgát. Isten tiszteleté tud lenni a gyermeknevelésünk, vagy a házasságunk, a pénzkezelésünk. Isten tiszteleté tud lenni az egész viselkedésünk, a munkahelyi erkölcsi mértékünk, minden. A becsületességed, a tisztességed, a tisztelet az embertársak felé, a szeretettel való bánás a szülők felé, ez minden az Isten tiszteleté válhat az Úr szemei előtt, ha ezt az ige szerint helyes szívből, helyes indulatból cselekedjük. És a tisztaságról való felfogásunk itt lepleződik le, hogy nem csak helyes Isten tisztelet van, hanem az ember nagyon gyakran hamis Isten tiszteletet folytat. Hiába valónak nevezi Jézus. Tudjátok magyarul, mit jelent ez a szó, hogy hiába való. Nem ér semmit. Van olyan Isten tisztelet, amire Jézus azt mondja, hogy ez hiába való. Van olyan templomozásunk, amikor a szívünk nem volt itt, és nem fogadta be az ige hirdetést, hazamentünk kemény szívvel, konokul, gonoszul a templomból, oda se hallgattunk az Isten igéjére, amely felolvastatott és hirdettetett, az is hiába való Isten tiszteletté vált. Életünk elrontott dolgai, tönkretett dolgai, hiába való Isten tiszteletté tették életünknek azt a részét. Azt mondja Jézus, hogy hiába tisztelnek engem, az Úr törvénye szerint, az Isten gondolatai helyébe emberi parancsokat, elképzeléseket tesznek. És mondja Jézus a példákat. Hát ugye úgy gondolkodtak a farizeusok, hogyha megmossák a kezüket étkezés előtt, a szívük is tiszta az Isten előtt. Vajon meg tudjuk-e mosni a csapban a szívünket? És az lemosná-e, ha meg is tudnánk mosni? Lemosná-e a bűnt? Lemosná-e gonosz indulataidat, irigykedő gondolataidat, féltékenység, harag, önzés, tisztátalanság dolgait? Nem mosná le sem szappan, sem surolószer, soha a szívedből. Csak a Jézus vére, amely a bűnösökért ontatott, az képes megmosni az ember gonosz szívét. Aztán azt mondja Jézus, hogy nézzétek meg a törvényt, hozza a másik példát. Az van Mózes törvényében, hogy tiszteld apádat és anyádat. De ti meg úgy tanítjátok az embereket, hogy aki azt mondja apjának, anyának, aki segítségre szorul, hogy ó, hát amivel én megsegíthetnélek, az templomi ajándék, az áldozati ajándék, azt nem adhatom neked, hogy megsegítselek. Azt már nem köti a törvény. Azt már nem köti a parancsolat. Így teszitek érvénytelenné az Isten törvényét a hagyományaitokért. És testvérek, az egyház a középkor óta rengeteg ilyen hagyományt sikerült ám beépíteni ugye a saját életébe, ami emberi gondolat, emberi tanítás, emberi parancs, és sehol nincsen a Szentírásban. Nem kívánja tőlünk Isten, hogy nagypénteken ne együnk húst, mert étel nem változtat az Istenhez való viszonyunkon. De azt követeli Isten, hogy ne babonás hittel éljünk. Azt szeretné Isten, hogy a mi útjaink ő előtte kedvesek legyenek. A szívünk indulata helyes legyen. a bizalmunk csak Istenbe kapaszkodjon. Tegnap mondtam a Isten tiszteletünkön, az újévestén, hogy mennyi babonaság fűződik nálunk, magyaroknál is, az új év meg az új évhez. Rengeteg családban a babonás hit miatt főznek lencsét, mert a szerencsét hoz a babona szerint. Rengeteg családban ugyanemiatt esznek halat, vagy káposztát, az ős magyarok pedig fokhagymát ettek új évkor babonás hitből, és a fokhagymát borsba meg mézbe mártva ették, és azt hitték babonás hittel, hogy a bors erőssé tesz, a fokhagyma egészségessé, a méz meg édessé teszi az új évet. Mind-mind babonás butaságok. Istenben kell bízni. Utálatossá teszi az ember magát a babonás dolgaival Isten előtt. Mondtam tegnap azt a mondatot is, hadd mondjam el ma is nektek, hogy lehet enni lencsét új évkor, de ne kapcsolódjon hozzá babonásit. Lehet enni bármit. Ne kapcsolódjon hozzá szerencsét hozó babonás gondolkodás. Isten gyűlöli a babonaságot, de kedves előtte, ha valaki ő benne bízik. Hiába való Isten tiszteletről beszél Jézus. Ó, de sok vallásos ember van, akinek az élete valóságban tele van babonával. Ó, de sok vallásos ember van, aki ott van az Isten tisztelete, jár templomba, de ha hozzák a gyerekek az unokát, a kis pár hónapos csecsemőt, és lemernék tenni a kis hordozót a földre, akkor rászól, hogy jaj, öre nem szabad! Meg ne tedd le a retikülödet a földre, mert az esznek, asznek, amaszthoz a babona szerint. Hiába való Isten tisztelet, mondja Jézus. Bűn és gonoszság. Mondd testvér, van-e nálad babona? Van-e a te életedben hiába való Isten tisztelet? Mert Isten ma új évkor meg akar ebből mosni. Azt akar, hogy ezt elhagyd, és ő benne bízzál. Az ötödik tanulságunk a nagy kérdés. Hát tegyük fel mi is. Olyan fontos volt ez a kérdés a farizeusoknak, csak nem figyelték rá Isten válaszát. Mi teszi tisztátalanná az embert? Mi tesz bennünket tisztátalanná az Isten előtt? Ez egy nagyon fontos kérdés 2012-ben is. Hadd mondjam el nektek, amit Jézus mondott. Nem étel. Étel nem tesz bennünket tisztátalanná az Isten előtt. És nem is az emberi szabályok be nem tartása, az sem tesz Isten előtt tisztátalanná bennünket. Nem is vallásos hagyományok meg nem tartása, kézmosás, meg ilyen-olyan emberi kitalációk, hiedelmek, nem. Azt mondja Jézus, hanem a szíved tesz tisztátalanná, és a bűn, ami abból jön, az teszi tisztátalanná az embert. A szívünkből származnak, mondja Jézus, a gonosz gondolatok, gyilkosságok, gyűlöletek, házasságtörések, paráznaságok, gonoszságok, önzés, harag, indulat, kiabálás, istenkáromlás. Na, ez tesz bennünket tisztátalanná. Vajon figyelünk-e Jézus tanítására? Nem az tesz bennünket tisztátalanná, amit a világ próbál hazugsággal belénk oltani, hanem amit Jézus tanít. A szívünk gonoszsága és a mi bűneink tesznek gonoszszá, tisztátalanná Isten előtt. Mi van a szívünkben? Miket cselekszel, testvér? Van-e nálunk olyan, ami bennünket Isten előtt új évkor tisztátalanná tesz? És nézzétek, hogy a farizeusok megbotránkoztak. Mennek oda Jézushoz a tanítványok, és mondják, hogy nem vetted észre, hogy a farizeusok ezen a tanításon megbotránkoztak? Testvérek, a legszomorúbb dolog, amikor az ember szíve Isten tanításán botránkozik meg. Isten gondolatain, az igaz és tiszta tanításon az ember meg tud botránkozni. Nem nekünk van igazunk, hanem ő neki, és mi botránkozunk meg. Ő helyre akar igazítani, mi meg konok szíven megsértődünk. Ő megmenteni akar, mi meg elfordulunk, és gyalázzuk őt, mert nem tetszik, amit mond, hát ilyen gonosz a mi szívünk. Nagyon vigyázz a szívedre, hogy soha meg ne botránkozz azon, amit Isten tanít. Soha meg ne botránkozzon a szíved Isten világos parancsain, tanításán, mértékén, amelyet eléd ad. És soha nem mondd arra, hogy az nem úgy van, mert neked az nem tetszik. Tessen neked az Isten beszéde, az ő mértékét fogad beszelíten. Farizeusok úgy botránkoztak meg Isten tanításának, közben magukat Isten leghűségesebb tanítványainak gondolták. Ennyire be tudja magát csapni az ember. Ennyire el tudjuk hinni magunkról, hogy mi vagyunk a legkegyesebbek, a legvallásosabbak, Isten előtt a legszuperebbek. A szívünk konok módon még Jézus tanítása előtt is bezárkózik. Az Úr őrizzen meg minket ilyen konok gonosz szívtől. És mond valamit Jézus, amelyet kevésszer szoktunk ami eszünkbe vésni. Azt mondja Jézus, minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Jézus hallgatóságában is, ez különös dolog, ott voltak azok, akiknek nem kellett Jézus kegyelme. Jézus hallgatóságában ott voltak azok, akik nem fogadták be az Urat, és ezért elvesztek örökre. Minden történelmi egyházban, minden gyülekezetben ott vannak azok is, ott lehetnek azok is, akik bár talán ott ülnek a templompadban, de a szívük örökre zárva marad Jézus előtt. Ezért mondja Jézus minden hallgatójának, hogy minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Testvér, te milyen palánta vagy, amelyet Isten ültetett? Kinyitod-e a szívedet Isten tanítás előtt és Jézus Krisztus előtt? Ha bezárod a szívedet, ezzel csak azt jelented ki, hogy te olyan palánta vagy, amelyet nem a mennyei atya ültetett. A Zsoltárok 55. fejezetében a 20. vers egy nagyon különös vers, amikor arról imádkozik Dávid az ellenségénél, hogy nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Nem akarnak megváltozni. Hadd mondjam el nektek, hogy nem az a baj, hogyha más a véleményünk kezdetben a tisztaságról, hanem az a baj, hogyha nem vagy hajlandó megváltozni, és nem vagy hajlandó félni az Urat. Nem az a baj, hogyha Istennek bennünket kellett leletleznie gonoszságainkért, mert nincsen bűntelen ember. Mindegyikünk az elveszett állapotból megy át, ha hisz Jézusban, az életre. A halálból az életre. Az a baj, hogyha a szívünk konok módon bezárkózik Jézus előtt. Nem az a baj, hogy Istennek helyre kell bennünket igazítani, hanem az a baj, ha ellenállunk, és ő benne botránkozunk meg. Hajlandó vagy-e megváltozni? A farizeusokra is igaz volt ez a dávidi Zsoltár vers. Nem akartak megváltozni. Nem félték az Istent. Ők ragaszkodtak konok módon a tisztaságról való hamis elképzelésükhoz. Ez így van, amit Jézus mond, az őket nem érdekli. És elvesztek. Hogy van a mi szívünkben? Akarsz-e megváltozni? Ezt Isten igéje nagyon komolyan kérdezi tőlünk. Kész vagy-e megváltoztatni utaidat? Kész vagy-e a te lépteidet Isten mértékéhez szabni? Kész vagy-e szívedet nekiadni? És azt mondani, hogy Uram, formálj, tégy olyanná, amilyenné, te akarsz engem. Az új esztendő a tisztaságról való tanítással kezdődött. Isten gondolatai szerinti tisztaságot szeretne Jézus a mi életünkben látni. Nem csak új évnapján, egész évben, egész életedben. Milyennek szeretnéd az életedet? Milyennek szeretnéd az új esztendőt? Akarsz-e áldást? akarsz-e sok boldogságot? Akarsz-e a szívedben olyan békességet, amely hordoz, még a próbák között is? Féled-e az Urat? Kész vagy-e megváltozni Jézus kegyelméből? Gyűlölöd-e a rosszat, és gyűlölöd-e a bűnt, és oda tudsz-e a füleddel, szíveddel fordulni Jézus tanításához? Az volt az ige, amit a János apostol első leveléből olvastam, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Tudjátok, eljött Jézus, és szolgált azért, hogy neked fehér ruhád lehessen. Eljött az Úr Jézus, és szolgált érted, hogy te el ne vesz bűneid mocskában és átkában. Ő szolgált érted és neked azzal, hogy új szívet kaphass az ő kegyelméből. Új szívet, amelyben már ő uralkodik, és igazság van. Új szívet, amelyben nem a bűn szabja meg a dolgokat. Ő szolgált te neked, hogy lehetőséged legyen megváltozni. Mert az ő hatalma megtörte a bűn erejét, a sátán erejét, a pokolnak az erejét. És innentől kezdve a Jézushoz térő bűnösök megváltoznak. Fehér ruhát ad nekik Jézus, új szívet, új életet ad nekik Jézus. Megváltozik az ő életük. Mássá lesz a hívő ember, amikor Jézushoz tér. Mássá lesz az ember a megtérésben, és az Isten munkája nyomán. Ő szolgált neked a Golgotán, és ma is imádkozik érted az Atya jobbján, hogy a te szíved változzon. Imádkozik érted, hogy elfogad az új szívet, az Isten munkáját, Jézusban a bűneid bocsánatát, szeretetét és kegyelmét, és újjá legyél te magad, és így újjá legyen az új esztendőd is. Akarod-e ezt? Egy történettel fejezem be. Egy börtönigazgató mondta el ezt a történetet. Volt egy fiatal ember, aki hívő szülőknek a gyermeke volt, és egyszer gyilkosságot követett el. Lezajlott a tárgyalás elég gyorsan, és a tárgyalás után tudták meg a szülők, hogy mi is történt valójában. Mielőtt átszállították volna egy távoli, szigorú börtönben azt a fiatal embert, aki a gyilkosság miatt életfogytiglani büntetést kapott, a börtönigazgató írt a szüleinek, hogy az átszállítás előtt még meglátogathatják ebben a börtönben, jöjjenek el. A szülők eljöttek, és abban az országban az volt a törvény, hogy a szülőkkel való találkozásnál jelen kellett legyen a börtönigazgató, és jegyzőkönyvet kellett készítenie az elhangzó beszélgetésről is. A börtönigazgató meghatódva mesélte el mindazt, amit ott látott. Bevezették a fiút a dolgozószobájába, ahol a szülők várták őt, az őr nem jött be. És ez a fiú, amikor meglátta az összetört szüleit, zokogásba tört ki. Akkor látta meg, hogy mennyire elrontotta az életét. Széket toltak neki, leült, és zokogva sírt. Az édesanyja közelebb húzta az ő székét, átölelte a fiának a fejét, és elkezdte simogatni a kezét, azt a kezet, a fiúnak azt a kezét, amellyel a gyilkosságot elkövette. Oda ment az édesapa is, és megfogta a másik kezét. Így mondta el a börtönigazgató, hogy megható volt látni a jelenetet, hogy mindez szótlanul, hangtalanul ment végbe, és látni, hogy az a szeretet törte össze ezt a fiút, amelyik nem kéri számon a rosszat. Az a szeretet, amely nem rója fel a rosszat, az a szeretet, amely nem szabott feltételeket, az a szeretet, amely a szeretet himnuszában is le van írva. A szülők összetört szívvel, de végtelen szeretettel az ő fiúkat vigasztalták és mutatták ki, hogy ők szeretik őt. Aztán valamit sugott a fiú az édesanyja fülébe, mire az édesanyja is sugott valamit a fiú fülébe. A börtönigazgató mondta, hogy el kell mondják, hogy mit beszéltek, mert erről jegyzőkönyvet kell írnom. És mondta az édesanyja, hogy azt mondta a fiam, hogy van a falon egy kép, egy fénykép, amelyen ő van a testvéreivel, és arra kért bennünket, hogy azt égessük el, mert nem méltó arra, hogy a fiunk legyen, és nem méltó arra, hogy együtt mutatkozzon azon a fényképen a többi testvérével. És én mondtam neki válaszul, hogy te mindig a fiunk maradsz, örökre, és nem fogjuk azt a képet elégetni. Elbúcsúztak, és döbbenetes volt látni azt a szeretetet, amely nem rója fel a rosszat, amely végtelen befogadó szeretettel, úgy, ahogy Isten cselekszik, szereti a bűnöst, és irgalommal van a bűnös iránt. Ezek a szülők hívő emberek voltak. A börtönigazgató még elmondta, hogy aztán jött egy levél is a szülőktől nem sokára, amelyet át kellett adnia a fiúnak, és a törvény előírása szerint elolvasta a levelet, hogy mi van benne, és meghatódva látta, hogy a szülők leírták, hogy örültünk, hogy elmentünk hozzád, hogy találkoztunk, bár össze van törve a szívünk. És ad mondjuk el neked, hogy menj oda Jézushoz. Ő a megváltó. Ő bűnhődött a te bűneidért is. Valld meg neki ezt a szörnyű dolgot, amit elkövettél, és neki elmondhatod azokat a bűnöket is, amelyekről mi nem is tudunk. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebeivel meggyógyulunk. Imádkozunk érted, hogy elhordozd a büntetésedet, és hogy Jézusban kegyelmet, békességet, örök életet találj. A testvéreid is szeretnek és köszöntenek be téged, és üdvözölnek. Bár összetört a szívünk, örökre szeretünk édesapád és édesanyád. Tudjátok, Isten is így szeret bennünket, feltétel nélkül. És jött Jézusban, és megbűnhődött a bűneink miatt. Ő szolgált, érted, hogy neked fehér ruhád legyen, tiszta szíved legyen, hogy élhess a földi élet után, az ő országában örökkön örökké. Ezt hittel ragadhatjuk meg. Higgy az Úr Jézusban, és élni fogsz örökkön örökké. Ámen. Ének szóval feleljünk testvérek az ige hirdetésre. Keressük ki a 223-as dicséretünket, és annak a harmadik versét énekeljük. A 223-as dicséretünket keressük ki, annak a harmadik versét énekeljük el, testvérek. A 223-as énekünk harmadik verse így kezdődik. Hallgass meg én fohászkodásim atyai nagy szerelmedről. Maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a csodáért, hogy a te szereteted feltétel nélkül való. Nem azt mondod az embernek, hogy szeretsz bennünket, ha ezt meg azt csináljuk, hanem te szeretsz örökkévaló szeretettel. Tudjuk, Urunk, hogy a bűneinket nem szereted, a gonosz utainkat nem szereted. Ezekből szeretnél bennünket kimosni, megmenteni, kivonni, és magadhoz vonni, hogy a mi szívünkben a te igéd és igazságod lakozhasson. Köszönjük, Urunk, hogy örökkévaló szeretetedből megváltót küldtél a bűnös elveszett emberhez, Jézus Krisztust, aki szolgált a mi bűneink miatt, és az ő szolgálata nyomán öltözhet a megtérő bűnös, a hívővé lett elveszett ember fehér ruhába, kaphat új szívet és új életet, bűnbocsánatot és örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy a mai ígét tanított bennünket arról, hogy ami a szívünkből származik, azt tesz bennünket tisztátalanná előtted. Gonoszságaink és bűneink, ezektől szeretnél bennünket megszabadítani. Urunk, bocsásd meg, amikor konok módon elzárkóztunk igéd elől. Bocsásd meg, amikor megbotránkoztunk te benned, vagy tanításodban, és kemény módon tőled elfordultunk, mi játszottuk a sértettet, pedig valójában mi bántottunk meg téged, istentelen, bűnös élettel. Légy hozzánk irgalmas Jézusért, és újítsd meg rajtunk kegyelmedet, szeretetedet, a te ígéreted szerint. Köszönjük neked, Urunk, hogy az új esztendőt így bízhatjuk rád. Szeretnénk is letenni életünket, szeretteink életét a te kezedbe, gyülekezetünket és annak jövendőjét a kezedbe. Áldj meg bennünket, Urunk, és valóban gyarapíts rajtunk kegyelmedet, sokasíts meg áldásaidat rajtunk. Áldj meg az új presbitériumot, és az új gondnokokat, akik a mai nappal szolgálatba álltak a gyülekezetünkben. Áld meg az ő életüket, családjaikat. Hordozd mindannyiunkat, kicsiket és nagyokat, végtelen atyai szeretettel. Imádkozunk a gyászoló szívű családért. Urunk, az ő szívüket a benned való hittel, az örök élet reménységével vigasztald. Támogasd őket a veled való találkozás csodájával minden napon. És add, hogy a veled való közösségben meggyógyulhasson megsebzett lelkük. Gyógyítsd meg betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, az erőtleneken. Áldásoddal látogass meg mindannyiunkat. Rád van egyedül szükségünk, Istenünk. Köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük, utána pedig majd a himnuszt. A záró énekünk a 223-as dicséretünknek az 5. és a 6. versei, utána pedig fennállva majd a himnuszt énekeljük. 223-as dicséretünk 5-ös és a 6-os verseit énekeljük, utána tehát majd fennállva a himnuszt. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt én néken bűnösnek.